33. Zsoltárból olvasom Isten igéjét. Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citera szóval, 10 hurulanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével telve van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. Gáttal torlaszolt el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka a nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg, de az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Államalapító Szent István ünnepe előtt nagyon sok készülődésről hallani a médiában, és akár a lakókörnyezetünkben is láthatjuk ezeket a készülődéseket. Mindenhol ünnepségek lesznek, megemlékezések, kitüntetések. Az ország több pontján most már tűzijátékok. Itt van az új kenyér, elkészítik az ország tortáját, most már cukros és cukormentes változatban is, mint olvastam. Debrecenben virágkarnevál lesz, ami felejthetetlen élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Emellett persze augusztus 20-a a nyár utolsó bástyája, amikor az ember még talán egy utolsót elmehet pihenni. Általában ezután az idő is elromlik, és az iskola pillanatok alatt beköszönt. Az az elgondolkoztató számomra, amikor erre az ünnepre gondolok, hogy egy ideig azt gondoltam, hogy talán az egyházi ünnepekkel jobban úgy vannak az emberek, hogy sokszor nem tudják, hogy mit ünneplünk, de talán a nemzeti ünnepeinkkel is ez a helyzet. Hiszen ha megkérdeznénk egy csomó embert, szerintem kevesen tudnák, hogy igazából mi van ennek az ünnepnek a hátterében, vagy hogyan változott ez az ünnep az idők során. Egy-egy aktuális hatalom hogyan használta fel a saját céljaira. De hát eleve mi közünk egy 1000 évvel ezelőtt élt királyhoz. Még ha tanultunk is róla, akkor is nagyon nehéz kapcsolódnunk hozzá. Mi közünk egy olyan államhoz, vagy államalapításhoz, ami azóta egy csomószor szétesett, változott. Eleve mi közünk lehet egy olyan nemzethez, ahova csak mondjuk névleg tartozunk, de érzelmileg nem tudunk kötődni. Ugyanakkor lehet, hogy másoknak a közönye háborít fel, amikor a nemzeti ünnepre gondolsz, vagy egy ilyen lehetőségre, mi az, hogy valakit nem töltenek el heves nemzeti érzések, nem éli meg olyan intenzíven, őszintén a magyarságát, és nem olyan büszke a történelmi gyökereire. Olyan téma ez, amiről rendkívül érdekes beszélgetéseket lehetne folytatni, és nagyon jókat lehetne vitatkozni. Mit jelent az ember identitásában a közösséghez tartozás, vagy a nemzeti identitás ma itt Magyarországon? Mit jelent magyar református keresztjénynek lenni? Hogyan él együtt és hat egymásra nyelv és kultúra, hit és mindenféle más kulturális hatás itt a Kárpát-medencében? És természetesen mit jelent ez egy 21. századi embernek a posztmodern kultúrában? Ami a témánk szempontjából nagyon fontos, és amit azt gondolom, hogy mindannyian megérthetünk is, hogy tudunk csatlakozni ehhez a kérdéshez, ha egy picit a történelembe tekintünk, akár könnyen állunk ehhez a témához, akár nehezebben, akár jelent valamit érzelmileg nekünk, akár nem. az az, hogy református keresztény emberként a magyarság és a reformátusság összetartozásának vannak vitathatatlan történelmi eseményei. És az egyik ilyen, ami számomra mindig nagyon fontos és nagyon sok örömmel tölt el és hálával Isten iránt, az maga a reformáció. Magyarországon a reformáció különös és érdekes módon ment végbe, és nagyon összekötötte, talán amíg magyar lesz, addig ez így is marad, összekötötte a reformátusság és a magyarságnak a kapcsolatát. Abban a 16. században ugyanis, amikor a reformáció elterjedt Magyarországon, nagy válságban volt a nemzet. És tulajdonképpen a reformáció révén létrejövő gyülekezetek és közösségek jelentették a magyarság megmaradását. Abban az évszázadban a magyar nyelv megmaradását, és mindent, ami a nemzeti identitáshoz szinte kötődött. Azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan példája Isten lelke munkájának, amikor az egyéni közösségi ébredés által egy társadalomra, egy nagyobb közösségre is hatást gyakorol. Csodálatos látni azt, ahogy Isten megőrizte így ezt a nemzetet az új hitre ébredésben. Hit és nemzettudat tehát mindenképpen összekötődhet akár ilyen módon is. De ettől még lehet mindig, hogy személyesen nehezen állunk a témához, vagy nem értjük, hogy mi közünk igazán mélyen nekünk ehhez. A 33. Zsoltárból keressük ma a válaszokat. A 33. Zsoltár egy ünnepi Zsoltár, amely Isten nagy tetteiről beszél. Isten nagy tetteiről, ami Izrael népe számára megismerhető volt a saját történelmükön keresztül is, és mind abból, amit Isten kijelentett magáról. Izrael számára az Istenhez tartozás és a nemzethez tartozás mélységesen összeforrott, hiszen Isten volt, aki letette Izrael népének az alapjait, elhívta az ősatját, és aki fenntartotta az államnak a kereteit. Ennek a kerete volt az Istennel kötött szövetség, és ebben a keretben tapasztalhatták meg az Isten hűségét. Tapasztalhatták meg Isten áldásait és terveit a népükkel, ami aztán jóval túlterjedt az ő népük határain. Három kérdésre keressük tehát ma ebből a Zsoltárból a választ a témán kapcsán. Az első, miben rejlik a nemzethez tartozásnak az öröme? A második, miben mutatkozik meg a nemzetek csődje? A harmadik pedig, mi lehet egy nemzetnek a reménysége? Mint már említettem, a 33. Zsoltárban azt olvassuk, hogy Isten hatalmas, Isten uralkodik. Úgy mutatja be ez a Zsoltár az urat, mint aki teremtő Isten. Úgy mutatja be őt, mint aki uralkodik a káosz erői felett, mint aki egy szavával teremtette ezt a világot, és akihez fogható nincsen. Aki egy abszolút úr, egy totális úr, minden más úr, király és hatalom felett. Ezért dicsőíti Istent, mert ő méltó a dicséretre. Ő teremtette meg az emberi létezés biológiai és fizikai kereteit. Az ő ítéletei, döntései helyesek voltak akkor, amikor a világ létrejött, és helyesek azóta is, mert ő a teremtő és a fenntartó Isten is. Az Úr szeretetével telve van ráadásul a Föld, mert nem csak ezeket a biológiai kereteket teremtette meg, hanem lényének és lényegének legjavát adja az embernek, az ő szeretetét, kegyelmét és elfogadását. Az ő szeretetéből teremt embert. Ráadásul ez a szerető Isten kijelenti magát, és ő megismerhető az ő teremtményei számára. Ráadásul még ezek felett megadja azokat a kereteket az ember számára, amik az emberi együttéléshez szükségesek. Nem csak a külső biológiai keretet vagy fizikai keretet adja meg, nem csak az emberrel való személyes kapcsolatot, hanem az emberek egymás közötti kapcsolatát is segít olyan mederbe terelni, ami a szerinte való. Őtőle vannak, és az ő teremtése az ember, aki kapcsolatokra éhes, akinek nem jó egyedül lennie, akinek szüksége van egy társa. Őtőle jön a család, mint kapcsolatrendszer. És azt gondolom, hogy az Isten teremtésébe tartozik az, hogy az ember közösségi lénynek teremtetett. Az Isten terve az, hogy gyülekezeti közösségben legyen az ember, és hogy nagyobb közösségben, társadalomban, nemzetben éljen. Mindez tehát az Isten gondviselésének a része. Megadja Isten a szabadság és a rend kereteit, amin belül az ember kiteljesedhet és boldog, értelmes életet élhet. Az emberi kultúra sokszínűsége jelenik meg a különböző társadalmakban, ami szintén Isten csodájának tekinthető. A nemzetek, a népek sokszínűsége, amin keresztül, ha igazán tudnak egymásra figyelni, nagyon sokat tudnak tanulni egymástól. A különbözőségnek van egy gyönyörűsége. Egyébként az Isten teremtésének a részeként, ha az ember elfogadja nem csak önmagát, hanem a környezetét és a kapcsolatrendszerét is, akkor felfedezheti azt, hogy van ennek a kapcsolatrendszernek és ennek a működésnek egy szabálya, amit szintén az Isten ad, ami általánosan érvényes a legközvetlenebb és a talán a legtávolabbi emberi kapcsolatokra is. Ez a kulcs pedig a tisztelet. Az 5. parancsolatban helyezi Isten az ember szívére, hogy tiszteld apádat és anyádat, és ebben van ott minden kapcsolatnak a lelke. Nyilván nem csak a szülők tiszteletéről van szó, hanem minden feljebb valóról, minden más emberről, minden előjáróról, de az ősökről, az elődökről, akár egy nemzet nagyjairól, azokról, akik előttünk jártak. Isten megadja tehát a generációk békés egymás mellett élésének a kereteit az ember számára, és ennek lehet örülni, hogy Istennek ezzel van terve, hogy ezek a keretek nem történetesen alakultak úgy, ahogy alakultak, hanem valamilyen módon Isten teremtési rendjébe takozódnak. Mindezen keresztül megmutatkozhat az Isten dicsősége, hogyha ezt a fajta tiszteletet és szeretetet az emberek képesek megélni egymás közt. Ráadásul az ember nem csak az egyéni életében, hanem nagy méretekben, egy nagyobb közösség, vagy egy egész nemzetek történetében felfedezheti Isten csodálatos tetteit. Gondoljunk csak arra, hogy a saját életünkből lehet tudnánk mondani egy-két olyan helyzetet, mikor Isten megmentette minket, könyörült rajtunk, cselekedett. Ez nagyobb méretekben is megtörténhet, hogyha Isten hatalma és oltalma alatt van egy nemzet. És ez nagy örömre ad okot, és ez erősítheti az összetartozást. Két kérdés merül fel itt a nagy öröm kapcsán bennem. Az egyik az az, hogy ha Istentől való a nemzeteknek a világa, és az, hogy egyáltalán kis és nagyobb emberi közösségekben létezik az ember, akkor létezhet-e olyan nemzet, amelyik valamilyen szempontból kedvesebb az Istennek, és jobban kiábrázolja azt, amit ő szeretne ezzel? Létezik-e olyan nemzet, amelyen keresztül valahogy jobban meglátható az Isten terve? Létezhet-e olyan állam vagy államszervezet, ami kiábrázolja az ő hatalmát, és ami ilyen módon jobb és előrevalóbb, mint egy másik? Az ember nagyon könnyen rávágna erre, hogy hát persze, Izrael, az ókori Izrael. Isten kiválasztotta ezt a nemzetet, mint már említettem, az Isten kijelentése és a hit és a nemzeti tudat mélységesen összefonódott az ókori Izraelben. Biztos ez volt az a nemzet. Meg hát a Zsoltárban is azt olvassuk, hogy boldog az a nemzet, aki benned bízik, akinek te vagy az ereje, a reménysége, az a nép, amelyet örökségül választottál, és ez közvetlen módon nyilván Izraelre vonatkozik abban a szövegösszefüggésben. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk ezen állítások kapcsán, mert miközben Isten jónak látta, hogy Izrael népén keresztül lépjen be az emberi történelembe oly módon, ahogy azelőtt még soha, és jelentse ki magát azoknak a prófétáknak, azoknak az embereknek, azoknak a vezetőknek, akik ennek a népnek a körében éltek. Önmagában még ez a nép, ez a választott, ez a különleges nemzet sem rendelkezik olyan fölénnyel, amire önmagában büszke lehetne. Hiszen a történelme, az általunk ismert ószövetségi történelme is arról beszél, hogy ugyanolyan mulandó, romlandó és esendő emberekből áll, mint bárki más, és ugyanúgy képesek voltak az Istennel való szövetséget felrúgni, vagy eltávolodni Istentől. Ilyenfajta erkölcsi töbletről tehát nem beszélhetünk, még hogyha Isten különleges módon használta is ezt a népet az ő tervei szerint. Ugyanakkor ebben a nemzetben született meg Jézus Krisztus. Nagyon érdekes, hogy ő is egy nemzet fiaként született meg, nem csak úgy, egy ilyen kívülállóként, hanem beleszületett egy kultúrába, és vállalta mindazt, ami ezzel jár. Egyébként a történelem során voltak olyan helyzetek, és voltak olyan államformák, vagy olyan nemzetek, különösen, ahol az egyház és az állam szorosan összefonódott, ahol azt gondolták, hogy itt kiábrázolható az Isten terve szerinti földi állam. És ez az Isten terve szerint való rend. És ez az Isten terve szerint való vezetés. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezekben mindig újra és újra becsúsztak olyan emberi dolgok, hatalom, emberi tévedések, vagy félreértések, amik bebizonyították azt, hogy ez talán utópia, ha jó indulatok akarunk lenni, de nevezhetjük hazugságnak is. Hogyha valaki azt gondolja, hogy a Földön így módon is építhető az Isten országa, és lehet egy olyan állam vagy ország, amelyik kiábrázolja azt, ami Istennek igazából tetszik. Persze azért lehet közelíteni, ha a tökéletes nem lehet elérni, abban, hogy az ember egy Istennek tetsző közösségben, nemzetben éljen. A másik kérdés, ami a nemzethez tartozás öröme kapcsán felmerült bennem, az, hogy mit kezdjek akkor magammal, mit kezdesz akkor magaddal, hogyha nehezen viszonyulsz ehhez a kérdéshez, és nem tudsz mit kezdeni azzal, hogy tulajdonképpen miért is jelent ez örömet, miért jó egy nemzethez tartozni, miért jó magyarnak lenni, és beszéljünk őszintén erről a kérdésről. Mert lehet, hogy erről nem beszélsz, nem mersz beszélni, vagy egy kicsit szégyelled, mert olyan emberek vesznek körül, akik nagyon büszkék a magyarságukra, Isten áldja meg őket ebben, nagyon megélik ezeket a dolgokat, és benned pedig küzdelem van ezzel kapcsolatban. Hiszen, mint már említettem, lehet, hogy te is több nemzetből származol. Lehet, hogy a felmenőid között vannak olyanok, akik más nemzethez tartoztak. És esetleg ez adott esetben még egy vívódás is benned, hogy akkor most én hova is tartozom. Oda, ahova születtem, oda, amilyen nyelvet beszélek, vagy amik a szüleim voltak, vagy aki erősebb volt így a családban, és azt mondta, hogy mi ide tartozunk. Ráadásul lehet, hogy egy-egy nemzettől elnyomást, bármilyen megkülönböztetést tapasztaltál. Gondoljuk csak bele, akik átéltek olyan történelmi szörnyűségeket, mint egy kitelepítés, a hazájuk elvesztése, hogyan tudnának utána örömmel viszonyulni egy olyan nemzethez, aki ezt elkövette velük. Ha pedig olyan fiatal vagy, akinek ezek a dolgok nem jelentenek, nincsen akkora jelentőségük, hiszen multikulturális közegben élsz, akkor lehet, hogy eleve a kérdés sem érthető. Nem mindegy, hogy ki milyen nemzetnek a fia. Egyszer egy olyan helyen, ahol több nemzettel voltunk együtt, európai nemzettel egy konferencián, ott mondta valaki két nap után, hogy olyan jó, hogy itt nincsenek nemzetek, mert itt mindenki európai. És nagyon érdekes volt, hogy ő ott ezt élte meg, és ő neki ez nem hiányzott. Ezt a kérdést is fel kell magunknak tenni, és legyünk őszinték, nem egyforma mélységben és formában éljük meg a nemzethez tartozás örömét. És persze ebben lehet fejlődni, de ugyanúgy arra lenne talán szükség, hogy kölcsönös tiszteletben tudjunk nyíltan beszélni egymásról, egymással ilyen kérdésekről. Hogy fedjük fel egymásnak, és osszuk meg egymással, hogy ki hogyan éli meg a nemzet tudatát, ki hogyan küzd ezzel, hogy mit jelent ma magyarnak lenni, mert ez sokkal bonyolultabb kérdés szerintem, mint amit egy igehirdetés keretei között ki lehetne fejteni, és mint amit néhány egyszerű szólammal vagy szlogennel ki lehetne fejezni. Beszéljünk másodszor arról, hogy mindezek az öröm és mindezen lehetőségek mellett mit ismerhetünk meg a Zsoltárból a nemzetek és a nemzethez tartozásnak a csődjéről. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, olvastuk. A nemzetek, népek világa ugyanis már Isten teremtésének és gondviselésének a területe nem marad érintetlenül a bűneset következményeitől. A népek szándékai és a népek tervei sokszor a Bibliában úgy jelennek meg, amelyeknek a tartalma Isten ellenes. És világos, hogy az emberek közössége nem csak a jó dolgokért tud összefogni, ezt nektek nem kell gondolom elmagyarázni. A történelem sok ezer példája mutatja, hogy hogyan tud egy-egy gonosz szándékért vagy gonosz célért egy nemzet összefogni, hogyan képes egységesen felsorakozni démonizált vezetője mögé. Hogyan fog össze egyik nemzet a másik ellen. És miközben Istennek jó tervei vannak a teremtett világgal, és Isten jó tervei megismerhetők, aközben az Istentől elszakadt embernek szintén születnek tervei, és az Istentől elszakadt ember által alkotott közösségnek is születnek tervei, amelyek nyilván nem, vagy nem nagyon veszik figyelembe, hogy mit akar Isten, és nem akarják azokat megvalósítani. Ha kicsit most sarkosan fogalmaznok, akkor azt mondom, hogy az egész történelem a nemzethez tartozás csődjéről tesz bizonyságot, és arról, hogy ahogy az ember Isten nélkül képtelen, boldog és értelmes életet élni, úgy a nemzetek sem tudnak egymás mellett békében és építő módon élni. És erről is őszintén kell beszélni egy nemzeti ünnepen. Mert azt látom, hogy kétféle véglet fenyeget bennünket. Ha csak a saját nemzetünkre, vagy a saját történelmünkre gondolunk. Az egyik véglet a jaj, elveszünk, nem sokára végünk kezdetű gondolkodás, aki minden pillanatban azt véli felfedezni, hogy a magyarság nagy veszélyben van, és nincs megmaradása a nemzetnek, ha csak nem fogunk nagyon össze, és mi sötét és buskomora történelmünk. A másik véglet pedig az a fajta büszkeség, aminek sokszor nem látom igazán az alapját, és mindenki más lenéző módon büszke arra, hogy ő magyar lehet. De tulajdonképpen a nemzethez tartozás csődje nem csak bennünket érint, hanem az összes nemzetet és a világ összes népét. Mert lehet, hogy a felemelkedések és hanyatlások, sikerek és kudarcok arányaiban különbség van egy-egy nép vagy nemzet között, de az biztos, hogy általában az aktuális emberi hatalom aktuális céljai határozzák meg, hogy hol mi történik. És négy olyan terület van, ahol megmutatkozik minden nemzetnek a csődje, az Istentől való elszakadtság állapotában. Az első, hogy ha végignézzük a történelmet, de akárcsak a napi híreket, a nemzetek véget nem érő harcot folytatnak egymással szemben. Tulajdonképpen az Úr szeretetét betölti a Föld, de a nemzetek nem nagyon akarják egymást szeretni. Hiszen mindenki inkább lenyomni akarja a másikat, és uralkodni a másik felett. A nemzetek közötti kapcsolat ettől a fajta alá és fölé rendeltségtől terhes. Közelmúltban hallottam egy televízió műsorban, nem is tudtam róla, történelem órán ez elkerült a figyelmemet, hogy gyakran fordul elő háborús szituációban, és a második világháborúban is volt egy ilyen helyzet, mikor lerohanták Lengyelországot, hogy az egyik irányból megtámadja egy nagy ellenség az egyik országot, nemzetet, akkor a környező országok nem feltétlenül a segítségére sietnek, hanem határmenti területeket a másik irányokból is szívesen ilyenkor így elcsípnek. És hogyha az egyik irányból nagy a baj, akkor a másik irányból is érkezik a baj, és ilyenkor elindul egy másik működés a nemzetek között. Megrendítő volt a számomra, hogy ha valaki bajba kerül, akkor a környező szomszédjai nem feltétlenül a segítségére sietnek, hanem tetézik a bajt. Mert hogy másodszor a nemzetek csődje megmutatkozik abban, hogy a nemzetek gátlástalanul képesek kizsákmányolni egymást, és ez történik ma is. Gazdaságilag és anyagilag is, ha lehetőségük van rá. A háborúk nagy része ma is azért folyik, hogy a nyersanyagok miképpen használhatók és oszthatók el másféle módon. Emellett harmadszor a nemzeten belüli működésekben is azt látjuk, hogy a többség általában elnyomja a kisebbséget. Mi itt Európában nagyon sokszor, nagyon néha túl civilizált módon próbálunk figyelni erre a dologra, és mindenféle kisebbségvédelmi programok vannak, és olyan rendszerek, amik védik a különböző jogsérelmektől az embereket, de még ettől függetlenül is megtörténik az igazi lényegi kirekesztettség a mindennapokban. Lehet ez ellen jogi eszközökkel harcolni, és azt gondolom, hogy fontos is. De az emberek szívében és a többség szívében mindig is ott van a kisebbségnek a lenézése. Legtöbbször a kirekesztettség, a gyűlölet, a lenézés és a megvetettség, a megvetés átjárja az emberi társadalmat. És negyedszer a nemzetek közötti kapcsolat sokszor nem csak egy generáción belül terhelt, hanem évszázadokon vagy évezredeken átívelő módon hatja át egy-egy nemzet kapcsolatát. A gyűlölet, a bosszú és a meg nem bocsátás. Ha ezekből szintén belenézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, a legtöbb nemzet története csalódással és szégyennel teli. És ráadásul az aktuális nemzeti ünnepeket az aktuális politikai erők erőszeretettel használják saját politikai céljaik érdekében. Azt mondja a Zsoltár, hogy a nemzetek szándékai, a nemzetek tervei hiába valók, mert Isten meghiúsítja azokat. nincsen maradandó hatalom, és persze egy nemzetnek mondjuk az Istentől elszakadt vezetője, vagy vezetői nem foglalkoznak azzal, hogy mi lesz holnap, vagy holnap után esetleg hosszabb távon, általában csak az aktuális helyzettel foglalkoznak, de világos az igéből, hogy nincsen igazán maradandó hatalom és erő Istenen kívül, és nincsen így módon maradandó nemzet. Nem a nagy sereg segíti győzelemre, ugyanis a királyt, és nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. Az a vezető, aki egy nemzet felemelkedését gazdasági fejlettségben, vagy a nyersanyag források gazdagságában, esetleg bármilyen haderő nagyságában, vagy bármilyen fölényben, szellemi fölényben, vagy Nobel-díjasainak számában látja, az téved, és az Istentől elszakadt gondolkodásmódban él. Mert hosszú távon nem ez segít. Minden nemzeti illúzióból és kiválóságérzésből kiózanít, hát ha őszintén szembenézünk az emberi történelemmel. Mert felismerhetjük benne az Istentől elszakadt emberi természetnek minden vonását. De ne menjünk messze, ne menjünk a vezetőkig, ne menjünk a mindenféle más nemzetekig, csak nézzünk a tükörbe. Mert ezek a vonások néznek ránk vissza a tükörből. Önmagában Isten nélkül elveszett emberek vagyunk, önmagában mi sem tudunk jobbak lenni, és nem tudnánk máshogy cselekedni. Mi lehet akkor egy nemzetnek a reménysége? Hogyan lehet élhetőbb a világ, amiben élünk, és a közösségeink? Vagy fogadjuk el, hogy ez van? Van, aki úgy gondolkodik, hogy keresztényként is, hogy hát igen, ilyenek a hatalmak, úgy se tudod megváltoztatni. A kis közösségedben élj békességben, alakíts ki a várat magad körül, törődj a családoddal, és a többivel ne foglalkozz, mert úgyis állandóan csak bosszantod magadat ezen. Pedig a Zsoltár világosan kifejti, hogy Isten könyörül az istenfélőkön, akik őt keresik, és az ő uralmát, hatalmát elismerik, azok áldottak. Ő ismer bennünket, megment és megtart, és boldog, aki hozzá menekül. Aki nem felejti el, hogy ő az Úr, és nélküle nincs élet, boldogság és boldogulás a világon. És hogyha ez az istenfélőkre egyenként igaz, akkor ez igaz az istenfélők nagyobb közösségére is. És egy nemzet reménye ebben van. Az erő és a menekülés az Isten szeretetében való bizalomban van. Mert Isten megmenti a benne bízókat. Elkészítette a megmenekülés útját, az emberi történelem keretein belül egy földi nemzet fiaként elküldte az ő fiát, Jézust, akié minden uralom volt és minden hatalom, és letette ezt az uralmát és hatalmát, és odaadta magát értünk, és megváltott bennünket, szenvedett és feltámadott. És azt is tudjuk ráadásul, hogy neki adatott az ítélet is, és tényleg Jézus Krisztus Úr, érdemes hát ehhez a nagyhatalomhoz tartozni, minden más földi nagyhatalom felett ő áll. Minden nemzet reménye benne van. El kell fogadni, hogy sem ő ugyanakkor, és semmi a belévetett hit nem sajátítható ki, és ez nagyon nehéz lehet. Semmilyen intézmény, semmilyen földi szervezet, de még egyetlen nemzet sem mondhatja kizárólag a magáinak. Mert ő egyetemes, és mindenki számára elérhető. Megújulás, lényegi változás tehát csak ott van, ahol őt elfogadják, és benne hisznek. Ez a nemzetek reménye, ez az emberek reménye, ez a közösségek reménye. Ilyen egyszerűen ez a mi nemzetünk reménye is. Hogyha minél többen a nemzetből, a közösségekből elkezdik keresni, és követni Jézus Krisztust, és cselekedni az ő akaratát, és elfogadni az ő kegyelmét. Nem névleg, nem formákban, nem több istentisztelet kell, nem több templomot kell építeni önmagában, hogy legyenek formák, nem nagyobb betűkkel kell kiírni, hogy keresztény állam vagyunk, hanem követni kell Jézust. És akkor tud az ember igazán bűnbánatot tartani. És akkor tud a kis közösségekben, és akár nemzeti szinten is őszintén szembenézni a múltjával, bocsánatot kérni egymástól, vagy egy másik nemzettől, és hinni és reménykedni abban, hogy Isten megőrzi és megtartja őt és a közösségét is. Erre hív bennünket Isten, hogy minél több embernek az egyéni hitvallása legyen Jézus Krisztusba vetett személyi hit. Személyes hit. És mindannyiunknak a hitvallásai legyenek a Zsoltárnak ezek a szavai. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Ez lehet egy nemzetnek a reménye. Imádkozzunk azért, hogy minél többen ebben az országban és ebben a nemzetben megéljék, megéljük hitelesen a Jézus Krisztusba vetett hitet. Hogy minél több vezetőnk értse meg ezt, és találja meg ezt a személyes kapcsolatot Istennel, és lehessen az ő vezetése alatt. Legyünk Isten előtt imádságban, bűnbánatban, könyörgésben, a saját életünkért, a gyülekezetünk közösségéért, és a nemzetünk megújulásáért is. Délelőtti Isten tisztelet után különösen rám helyeződött ez a gondolat. Hány és hány emberrel beszélek, akár vezetőkkel is, viszonylag sok emberrel vagyok kapcsolatban, nem ilyen csúcsvezetőkre kell gondolni, de azért olyanokra, akik vezetnek valahol, és meghatározzák a nemzet egy részét. És vajon mennyire tudom felvállalni előttük azt az utat és azt a reménységet, amit én ismerek. Bizony a saját felelősségünk ehhez. És ebben természetesen ott van velünk Isten, aki megállt bennünket, és én hiszem, hogy így van reménysége, és így van jövője a mi nemzetünknek is. Mert boldog az a nemzet, amelynek Isten az Úr. Ámen. Imádkozzunk.
Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, a szó, aki által minden lett, ami létrejött. A szó, amely testet öltött benned, és eljött ebbe a világba, hogy megbékítsem. És úgy dicsőítünk téged most, mint aki azt munkálod, hogy megbéküljünk teremtettségünk legmélyebb részeivel is. Köszönjük neked, hogy benned magunkhoz ölelhetjük a nemzethez tartozásnak az örömét. És amennyiben mi megvetettük ezt, lenéztük, elegünk volt belőle, oly sok mindent mondunk erről az országról, nem lehet élni, el kell menni, ez nem jelent semmit. Köszönjük, hogy te ma elkezded azt felfakasztani bennünk, hogy nem mi választottuk, hanem te helyeztél bennünket ide, és van egy közös múltunk, ami szintén te tőled van, és a Teremtő Istentől, történelem, kultúra, gyökerek, amik nélkül nem találnánk meg úgy a helyünket a világban, mint ha ezeket magunkhoz tudjuk ölelni. Köszönjük ezt az örömöt, amit ebben a társadalomban akarsz adni. Rád nézünk, Úr Jézus Krisztus, és azért is dicsőítünk téged, mert ugyanakkor el akarod venni a szívünkből a büszkeséget, a más népek, vagy nemzetek, vagy fajok lenézését, gyűlöletét. És ha ott van ez a szívünkben, mert lenézünk másokat, mert mocskosul beszélünk másokról, akár ebben az országban élőkről, kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és tisztíts meg, és ments meg. És minden hamis nemzeti büszkeséget és báványt dönts le a szívünkben. Köszönjük, hogy így akarsz minket megerősíteni az identitásunkba, és ugyanakkor másokat szerető, tisztelő, elfogadó, másoknak áldást mondó emberekké tenni. És hogy ez ott van a szívünk mélyén, amit munkálsz, az ott van bennünk. És így adsz nekünk reménységet most, Urunk. És amikor arról hallunk, hogy ennek a népnek a reménysége egyedül te vagy, akkor valóban hozd elénk azokat a barátainkat, kollégáinkat, családtagjainkat, akik nem ismernek téged, mint reménységet, mint életet. Hadd találjanak meg, és tedd ebben a mi életünket hitelessé, hogy ne szégyent hozzunk ad a nevedre, hanem dicsőséget szerezzünk neki. Indíts bennünket imádságra a vezetőinkért, imádkozunk ennek az országnak a politikai vezetőiért, de ugyanígy a gazdasági vezetőkért, a kulturális élet vezetőiért, mindazokért, akik hatással vannak, hogy ragyogjon fel az ő szívükbe a te ismereted, hogy mint vezetők legyenek készek szolgálni a közösséget, vagy az embereket, akik rájuk bízattak, hogy ismerjenek meg téged, és ne a hatalmat, hanem a készséget kapják a szolgálatukban. Imádkozunk, Urunk, a népekért. Imádkozunk Magyarországért, a magyar népért, határainkon belül és határainkon túl, megköszönve, hogy megtartottál bennünket, és kérve, hogy áldj meg a jövőben, és tégy áldássá mások életében. Imádkozunk azokért a népekért, ahol háború dúl. Imádkozunk most különösen Egyiptomért, ahol napokban is százak és százak halnak meg az ország belső feszültségei miatt. Kérünk téged, hogy hozz békességet, és tisztázd a helyzetet, vess véget az erőszaknak és a gyűlöletnek. És igen, Urunk, mivel a te választott népedből, Izraelből nőtt ki mindenki, aki téged Úrnak vall, aki kereszténynek vallja magát, és ezért azt mondod a Bibliában, hogy imádkozzunk Jeruzsálem békességéért, ezért imádkozunk ma Izraelért, és imádkozunk a palesztinokért, és imádkozunk minden egyes emberért, akik évszázadok óta tartó feszültségben, gyűlöletben élnek. És imádkozunk azért, Úr Jézus Krisztus, hogy ahogy ígérted, te légy a népeknek a békessége. Egy napon, amikor visszajössz, és Jeruzsálem hadd legyen a békevárosa. Úrunk, te tudod, hogy mennyi mindent érint mindez, nem csak a világpolitikában, hanem a személyes életünkben és indulatainkban. Kérünk téged, hogy munkáld a békességet bennünk, és tégy bennünket békéltetővé ebben a társadalomban. Az Úr Jézus Krisztus nevéért kérünk, hogy hallgass meg, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjj el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.